30. fejezet. Az őrült. A díván legtitkosabb termeiben voltak összegyűlve a vezérek nagy fontos tanácskozás felett. A megkezdendő harc volt a komoly határozatok tárgya, mert amint Mahomet kimondá, hogy egy Allah legyen az égben, s egy úr a földön, sokan eljöttnek hívék az időt, melyben az teljesülni fog. Az ország bölcsei, a becsületes tanácsadó Kucsuk és Küprili halva voltak már. A fővezér Kara Musztafa, egy dőfös elbízott ember vezette a díván elméjét, és mindnyájan azt akarták, amit ő. Maga a szultán is jelen volt. Szép, szabályos arcú férfi, de minden vonásán valami kimerültség lankadság terült el, nagy szelíd meccésű szemeire bágyattan ereszkedtek le hosszú, sötét pillái. Sűrű, fényes szakálla hullámzatosan borult keblére, összefolyva tömött fekete bajuszával. Az egész tanácskozás alatt sem egy szót nem szólt, sem egy arcvonása meg nem mozdult. Úgy ült ott, mint egy holt alak. Jöttek egyenként a külországok követei, 14. Lajos szószólója előadva, miszerint a francia király teljes haderővel támadja meg a római császárt. Ha a szultán is fölkér ellene, nem csak Magyarországot, hanem Bécset is elfoglalhatja tőle. A szultán hallgatott, helyette a nagyvezér felelt, elmondva, Magyarország régóta a szultán tartománya, és bizonyára Bécs és Lengyelország is, nem sokára osztozni fog annak sorsában. A szultán csak adófizető királyokat tűr meg a földön. A követ egy kicsint furcsán nézett erre a szóra, elgondolva, hogy Franciaország is a földön van, és eltávozott. Utána jöttek Tököli Imre küldöttei. A magyarországi elégületlenek vérét s kardjait ajánlva fel a szultánnak, ha nekik Magyarország visszafoglalásában segítségül lehet. A szultán helyett ismét Musztafa felelt. A nagy úr köszöli a szolgálatot, és kegyelmes lent hozzátok, ha neki Magyarország visszafoglalásában segítségül lesztek. A követek hallák, hogy megvan fordítva a mondat, de nekik is voltak a török irányában utógondolataik, egymás szemébe mosolyogtak és távozának. Következett az erdélyi küldöttség, nyájas édesképű ura, kiknek szónoka nagy ékes szólással adá elő, Mikész apafi Mihály ura műnagyságos, az erdélyi rendek mind, a nagy úr dicsőségére fegyvert fogni, hogy Magyarországra rohanjanak. Musztafa válaszolt. A nagy úr megengedi nektek, hogy magyarországi társaitoknak segítségül legyetek. A szónok szeretett volna még más egyebet is hallani, például magyarországi koronát apafi Mihály ura műnagysága részére, nádori hivatal telekinek és más ilyeneket. Ja, a török politika törökül van írva. Külső követek után jöttek az egyes basák és várvezérek hírnökei Magyarországról. Egyik nagyobb borzalmat adott elő, mint a másik. Az egri budai basák panaszainak nem volt vége a füleki, győri, selmeci német őrsége pusztításai ellen. A nagyváradi basának egy éjjel az egész Remonda ménesét elhajtotta kökényesdi Feri böszörménybe. Másszor a nagykállói őrség vágta le a város alatt portyázó szarácsiakat, s a füleikkel számolt be a basának. Sőt, egy ízben a füleki várőrségből néhány vakmerő vitéz egész a budai hóstátig leszáguldott, ahol ott a jámbor iffin béget fürdőházában kapva, az üstben főzött vízzel úgy leforrázták, hogy minden bőre lement. A vezérek szörnyűködve kiáltanak fel minden újabb hírre, csak a szultán hallgatott. Végre jöttek az ulémák. Az ő határozatuktól függött a legtöbb. Ők mondhaták meg, hogy vajon a béke fölbontható-e, a fegyverszünetre kikötött idő lefolyta előtt. Egy kegyes lelki kérdésben az ulémák tanácsa volt a legfelsőbb törvényszék. Nagy ünnepélyesen járultak a díván elé, elől lépdelt a főmufti, hosszú sarkig élő talárban, fején méhkas alakú nagy süveg, fehér szakálla övéig folyt le rezegve. Utána jött két imám, egyik nagy bíbortokba zárt levelet hozott, melynek függő pecsétje nagy aranyszelencében hosszú zsinórról lógott alá. A másik egy rettentő vastag könyv alatt görnyedezett. Ez volt az Alkorán. Az Alkorán szép vastag könyv volt, nagyobb, mint a hajdani Corpus Juris, és benne is meg lehet találni mindent, amit valaki keres. Vádló, elmarasztaló, felmentő és rászabadító mondatokat egy és ugyanazon tárgyról. A mufti sorba hordoztatá az Alkoránt a szultán és a vezérek között. Mindegyik megcsókolá azt mély hódolattal, aztán inte az egyik imámnak, hogy térdelje le a diván zsámolja előtt, álljon ott négy kézláb, ezzel hátára tevé az Alkoránt, elkezdi abból a megjegyzett mondatokat felsorolni. Úgy tudta már a járást e bölcskönyvben, hogyha annak lapjain egy tűt keresztül szúrtak, meg tudta mondani az első lapot látván, a többi lapokon mely sorok vannak keresztül szúrva. 70 évig foglalkozott e tiszteletre méltó munkával, és ez idő alatt, mint maga mondá, 793-szor olvasta keresztül e szent könyvet. Tehát ismerte annak minden rejtekét, egyszerre azon lapra tudott fordítani, melyen az elolvasandó mondat állt. Az Alkorán azt mondja, szólt kegyes áhítattal, amely csomó Allah előtt köttetett, az Allah keze által bontható fel. Az Alkorán ismét azt mondja, akárhol legyünk, és akármink legyen mindenütt, és mindenünk Allah kezében vagyon. Tehát e békekötés is Allah kezében van, és Allah keze mindent felbonthat. Továbbá azt mondja az Alkorán, ha valaki szenvedő atya fiai közül segítségért folyamodik hozzád, hogy rajta segíts, ne feleld azt neki majd holnap, mert ma fogadásod tartja nem kelni fel a földről. Vagy ha alamizsnát kér, azt ne feleld, ma nem lehet, mert fogadásod tartja nem nyúlni érchez. Vagy ha előtted meg akarnak gyilkolni valakit, és te azt feleléd, holnap segítségére leendesz, mert ma fogadás tevél nem húzni ki kardot. Bizonyára fogadásod megtartása nagyobb veszedelmedre lenne néked, mint annak megszegése. Továbbá így szól az Alkorán. A népek boldogsága legelső kötelessége a földi uralkodóknak, de Allah dicsősége még annál is elébb való. S végtére az vagyom megírva, aki szövetséget köt a hitetlenekkel, háborút kötött magának, Allah ellen. Mert hiába szövetkeznek egymással a föld népei, hogy sokáig éljenek. Allah rájuk küldi leheletét, s több elvész belülük egy nap alatt, mint 10 esztendeig a háborúban, királyok és koldusok egyformán. A vezérek és ulémák minden újabb mondatnál földig meghajták a fejüket. Mustafa nem bírta arcán visszatartani azt a vérszomjú mosolygást, mely azt minden újabb mondatnál jobban eltorzítá. Az utolsó szóknál fanatikus felgerjedéssel veté magát arccal a szőnyegre, s örömtől ordítva csókolgatá meg a fő mufti palástja szegélyét. A mufti ekkor felkapcsolá a bíbortokot, melyben a békekötés oklevele tartatott, s kivéve belőle a négy rétbe hajtogatott pergament, azt nagy ünnepélyességgel felbontá, s kitártan a másik imám kezébe adta úgy, hogy ez a pergamen két szélét fogva a vezérek felé tartá az írást. Hosszú cifra írás volt az. A legelső kezdőbetű akkora, mint egy lefestett vár, körülfonva virágokkal és madarakkal. Az első sor egészen ultramarin kék betűkkel rajzolva, a többi fokozatosan apróbb, s ahol Allah neve előfordul, az mindenütt nagy aranybetűkkel írva. A szultán neve pedig Veressel, a római császári világos zölddel. Alatta látszott a szultán kacskaringós névjegyzése, melyet ő nem győzött volna leírni, hanem egy az ujján levő gyűrűbe metszett formával szokott mindig oda nyomni. Íme itt áll a szerződés, szólt a főmufti, a kitárt iratra mutatva, melyről én a reáltett írást Allah parancsolatjára vízzel letörlöm. Ezzel egy eléhozott vederbe mártott pamacsal valami alkímiai ércnedve végighúzá az írott sorokat. S íme egyszer elkezdének azok halványodni. A szultán neve, a Veressel írt betűk az első pillanatban eltűntek a pergamenről. Utána szemlátomást múltak el a feketével írott sorok. Legmagacsabbul tarták meg a zölddel írt betűk színeiket a római császár nevén. Végre azok is elfogytak egészen, s nem maradt más a fehér pergamenen, mint az Isten neve aranybetűivel, azon nem fogott az ércvíz. A divánban mély csend uralkodott. Minden szem áhítatos bámulattal volt az elfehérülő írásra függesztve. Ekkor egy kivont kardot főn kezébe a mufti, és azt égre emelve szólt. Letörülve az írást, mely gyalázattal vevé körül Allah nevét, e levelet én karnak élével négy felé vágom. S azzal, amint a pergament két kézzel kiterjesztve tartá az imám, a kezében tartott karddal négy felé vágta azt a mufti, s darabjait egy serpenyőbe téve, egy kisdett kristályüvegből repülő nafta olajat tölte fölé. És megégetem azt Allah orcája előtt. Ekkor egy égő viasz gyertyát tarta a serpenyő fölé, mire a nafta rögtön lángra kapott, s a támad kék láng és fehér füst elborítá a szétvágott levél darabjait. Nem sokára veressé vált a láng, feketévé a füst, a pergamen porrá égett. És most elszórom ennek hambait a semmibe, hogy oszoljon fel benne, szólt a mufti, s vevén a hambakat kihajlott a palota ablakán, s elszórta azokat szerte szét a légbe. Az égett papírrongyok, mint fekete pillangók szálltak csendesen a szélben az alanzúgó Boszporuszra vissza. Amint ez megtörtént, a basák vezérek, mint fölugráltak, s kardjaikat rántva nagy lelkesedéssel megesküvének a próféta szakállára, hogy addig vissza nem dugják fegyvereiket a hüvelybe, míg a bécsi Szent István tornya tetején a félhold nem fog ragyogni. E pillanatban félrehúzódtak az ajtó szőnyegei, és belépett a divánba Ferizbék. Ifjú arcára alig lehet-e ráismerni, turbánja mélyen lecsúszott homlokára. Szemei tompa búskomorsággal néztek maga elé mereven, ruhája ki volt gombolva mellén, s palástja hanyagul lógott vállain, kardja fel volt kötve oldalára, de le volt törve a markolat róla, úgy viselte azt hüvelyébe dugva. Senki sem tartóztatá fel annyi szobán keresztül a dívánba léphetéstől, s amint belépett az előtt álló ulémák, szent írtózattal álltak félre az útjából. Amint az ifjú a terem közepére jutott, s ott megállva végignézett a vezéreken, karjait összefonva, oly módon, mintha számlálná, hányan vannak. Egyenként fölkeltek azok előtte, maga a szultán is, és remegve várták szavait. Az őrültek iránt keleten szent iszonyattal viseltetik mindenki, s egy tébolyodott fakír megállítja a legelők előbb kalifát az úton, és azt mondja neki, szállj le lovadról, és cseréld meg velem köntösöd. Nem mer neki ellent mondani, hanem teljesíti, amit kívánt. Mert idegen szellem vagyon abban, és azt Isten küldötte bele. Hát még amidőn az őrültség rettegett szellem egy oly bátor daliát, oly jeles hadvezért száll meg, mint Feríz Bék, ki már 26 éves korában 100 diadalmas csatát vívott, és bölcsességével gyakorta ő szakállakat szégyeníte meg, s íme egyszerre tébolyodva jár végig az utcákon, s akivel szóba ered, azt megrémíti beszédével, úgyhogy utána alunni nem bír. Az ifjú csendesen szelíd szemekkel, fájdalmas arccal tekinte végig a jelenlévők arcain, s lélek rendítő volt szavában az a mély bú kifejezése, amelyben megszólalt. Megbocsássatok, méltóságos urak, hogy közöttetek hivatlanul megjelenek, én, kinek semmi közöm sincs, földön végbe mendő ügyekhez mostan. Az a világ, melyben én éltem, meghalt, eltávozott az égbe, messze van tőlem. Mindazok, kik szívemet bírták, magasan vannak a fejem fölött, s nekem most nincs szívem, és semmi érzésem, amit a szív tartogat magában. Sem szeretet, sem bátorság, sem vágy, hír, dicsőség után. Ereimben össze-vissza foly a vér, hogy sokszor ordítva rohanok a körülem lévő falaknak, és tépek szőnyegeket, vánkosokat, melyek nekem nem vétenek. Vagy ismét megáll bennem a vér, ereim egyet sem ütnek, hogy fekszem mereven, mint egy halott. Kérlek titeket, méltóságos urak, kik elmenendők vagytok rövid időn a paradicsomba, vigyétek el üzenetemet oda! Az urak borzadva hallák az őrült nyugalommal mondott szavakat, és egymást sápadni látták. Feríz nem vevé észre az irtóztató hatást az arcokon. Mondjátok meg azoknak, akiket szerettem, s akiknél szívem vagyon, adják vissza szívemet, mert annélkül nagyon beteg vagyok. Nem érzem a rózsa illatát, ajkamnak a bor nem édes, nem melegít, sem a tűz, sem a napsugár. És ami gyújtóbb mindezeknél, varci kürt rivallás, a paripák nyerítése sem támaszt meleget bennem. Méltóságos uraim, mondjátok el ezt odafenn, ha majd nem sokára elutaztok. Jelen voltak pedig Musztafán kívül Rizlámbasa, Ajászbég, Rifátaga, Karaogli, a kapudán, s többen mások, kik hosszú életet ígértek maguknak. A nagy úr különösen kedvelé Ferízt, és megszólítá nyájas atyai hangon. Kedves fiam, téri magadhoz, nevesd el magadtól kardodat! Vezéreim győzhetlen táborral készülnek világot hódító harcra. Eredj velük, a harc tombolásai közt fel fogod találni bajnoki szívedet, és kigyógyulandasz ottan. Feríz Bég arcán csodálatos mosoly vonult el, kezével tagadólag intes fejét előre hajtogatá, ami török különös szokás szerint tagadást jelent. E harc nem lehet győzelmek harca, mert emberek szerezték azt, és allak el fogja rontani. Gyilkosok, cselszövők, hazaárulók javára vontatok kardot. Én letörtem az enyém markolatát, hogy ki ne húzhassam azt, és elvetettem. Ők megölték azokat, akiket én szerettem, és én harcoljak azon hadban, mert értük kezdetet, s oka volt szeretteim vesztének. Ifjú arcát egy gondolatra elfutotta a vér, szemeiben az őrültség lelke lángolt, felegyenesedék magasra a szultán előtt, s vakmerő hangon kiállta. Elveszted a harcot, amelyet most kezdesz, mert vezéreid tehetetlenek, katonáid gyávák, szövetségeseid árulók, Bölcseid bolondok, papjaid szentségtörők, s te magad esküszegű. Azután, mintha egyszerre megbánta volna, amit a szultánnak mondott, alázatosan lehajolt annak köntöséhez, s megfogva a kaftánya szélét, azt fölemeli és megcsókolta. Azután új igazi szánalommal nézett rá, lassudan suttogva. Szegény szultán, így ifjan kell neked meghalnod. Azzal lecsüggesztett fővel megfordult ismét, s kifelé kezdte menni. Senki sem tartóztatá. Az ajtóba érve, ott kardjában megbotlott, és amint hozzákapna, érzi a markolat hiányát, és akkor még egyszer visszafordult, és csak nem suttogó hangon szólt. Ne véljétek, hogy hüvelyébe rozsdásodni fog. Jön időm, időn ismét kihúzom azt, s megitatom vérnek italával. Majd amidőn azok, kik most benneteket felbíztattak a harcra, ellenetek fognak fordulni. Majd ha azok, kik most egy sorban állanak veletek, zászlóitokkal szemközt fognak állni, akkor visszajövök én is, csak hogy akkor ti nem lesztek már jelen. De látni fogjátok onnan fejül a paradicsomból. Úgy van, látni fogjátok. És ha nem hisztek azoknak, amiket mondtam, álljatok ki a temetőbe, s tapasztaljátok, hogy ahová egyiktek áll, ott kijönnek a földből a sírok férgei, melyek sohasem keresik a napvilágot. Szegény fiatal szultán! E látnoki szavakat suttogva eltávozott az őrült ifjú, s a díványban lévő urak annyira megvalának zavarodva, hogy arccal a földre borulva imádkozának, hogy fordítsa el Allah fejeikről a jóslat gonosz szellemét, s ne engedje kettőbe törni az ő dicsőségének öregbítésére kivont fegyvereket.